Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya.
Bhagavatam 6. ének első fejezet, 62. vers. Stamphayam átmanátmánam.
Stamphayam átmanátmánam.
Jávatszatvam jatásutam.
Jávatszatvam jatásutam.
Nasasárka
szamathátum. Nasasárka szamathátum.
Mano madana vépitam.
Mano madana vépitam.
Stambhannam átmanátmánam.
Stambhayam átmanátmánam.
Jávatszatvam jathásratum.
Jávatszatvam jathásratum.
Nasasáka szamáthátum.
Nasasáka szamáthátum.
Mano madana vépitam.
Mano madana vépitam.
Stambhayam átmanátmánam.
Stambhayam átmanátmánam.
Jávatszatvam jatásutam.
Jávatszatvam jatásutam.
Nasasáka
szamáthátum. Nasasáka szamáthátum.
Mano madana vépitam.
Mano madana vépitam.
Stambhayam átmanátmánam.
Stambhayam átmanátmánam.
Jávatszatvam jatásutam.
Jávatszatvam
Nasasáka szamádátum.
Nasasáka szamádátum.
Madó madana vépitam.
Madó madana vépitam.
Stambhayam átmanátmánam.
Stambhayam átmanátmánam.
Jávatszatvam jatásutam.
Jávatszatvam jatásutam.
Nasasáka szamádátum.
Nasasáka szamádátum.
Madó madana vépitam.
Madó
Igyekezett türelmesen visszaemlékezni.
Igyekezett türelmesen visszaemlékezni.
A sásztráknak arra az utasítására.
A sásztráknak arra az utasítására.
Hogy nőt még látnia sem szabad.
Hogy nőt még látnia sem szabad.
E tudása és értelme segítségével.
E tudása és értelme segítségével.
Megpróbált uralkodni kélyes vágyain.
Megpróbált uralkodni kélyes vágyain.
De Kámavéva már ott volt a szívében.
De Kámavéva már ott volt a
szívében. És így képtelen volt megzabolázni az elméjét.
És így képtelen volt megzabolázni az elméjét.
Srila Prabhupád magyarázata. Ha valakinek nincs biztos tudása, ha nem elég türelmes, és a teste, elméje és értelme nem megfelelő módon cselekszik, akkor az érzéki vágyakon rendkívül nehéz uralkodnia. Ahogy a versből megtudhatjuk, még ez a tökéletesen képzett brámana, a Jamila, sem tudott felülemelkedni a vágyakon, és még ő is képtelen volt visszafogni magát, hogy ne kövesse őket, miután meglátta a férfit, aki egy fiatal nőt ölelgetett, és szinte teljes napi életet élt vele. A materialista élet hatása alatt rendkívül nehéz önfegyelmezetnek maradni. Ez csak akkor lehetséges, ha valaki az odaadó szolgálaton keresztül az Istenség legfelsőbb személyiségének különleges védelmét élvezi. Amagyán, Adirán, Veszias, Ján, Csönön, Sevakeján, Csaksúr, Minita, Jéna, Taszma, Sibura, Vina, Noha, Jás, Isna, Csirtanya, Prabhu, Nityananda, Sira, Vita, Vedelhara, Sira, Siti, Vina, Vata, Vida, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Tehát, amennyire lehetett, igyekezett türelmesen visszaemlékezni a sásztráknak arra az utasítására, hogy nőt még várnia sem szabad. E tudása és értelme segítségével megpróbált uralkodni kélyes vágyai, de Kámadéva már ott volt a szívében, és így képtelen volt megzabolázni az elméjét. Ugye itt, bocsánat, hogy ezt a helyettesítést el kell viselnetek. Én magam sem erre számítottam, és reméltem, hogy nem fog sor kerülni rá. És hallgathatom Sivan Ámaszvámi Maharajat, de most ezzel kell megelégednetek. Tehát Ajámila történetében most ahhoz a részhez érkeztünk, ahol a Yamadúták, miután elmagyarázták a Visnadúták kérdéseire, hogy mik a vallásnak és a vallástalanságnak az elvei, ami ugye meghatározza azt, hogy valaki milyen büntetést érdemel, mert ugye a vallástalanság az hozza magával a büntetést, akkor elkezdték Ajámila történetét mesélni, példálozva ezzel, hogy bemutatva, hogy igazából Ajámila az jogosan fog bűnhődni. És akkor ott kezdték el az elmúlt versekben, ugye, hogy Ajámila egy nagyon-nagyon magasan képzett és nagyon jámbor brámana volt, aki minden szabályt betartott, és elmondta az előző versekben, leírta a tulajdonságait, és akkor ezek a tulajdonságok mind a brámanák tulajdonságaival megegyeznek. Tehát ez egy pakka, mondhatjuk úgy, hogy pakka brámana volt Ajámila. És aztán egyszer az apukája, ez mutatja, hogy az apukája elküldte, tehát brahmacsári volt még, apukája elküldte az erdőbe füvet, kusa füvet és valami másik gyógyfüvet hozni, és akkor szerencsétlenségére találkozott egy részekpárossal, akikről azt mondja a vers, hogy sudrák voltak, de hát majd mindjárt fűzünk ehhez még egy-két szót, hogy egy sudra is hogy viselkedhet így. És ugye majdnem nyíltan nem élvetett élt ott az úton a prostituáltásával. És ahogy ez a vers is mondja, ő nagyon próbált ellenállni a Jamila, hogy a kélyes vágyak ne ébredjenek fel a szívében, de hát nem sikerült megzabolázni az elméjét. Nagyon sok mindenről lehet ennek a versnek a kapcsán beszélni, meg ennek a szituációnak kapcsán beszélni, de talán a legfontosabb az, hogy ugye, mi az az utasítás, ami ebben szó van, az a védikus utasítás, ami ebben a versben megjelenik, az, hogy egy nőt még látnia sem szabad. Kire vonatkozik ez az utasítás? Ez ugye a brahmacsárikra vonatkozik, a cölibátusban, ahogy a versekben mondja, a cölibátusban, a brahmacsáriára vonatkozó utasítás. Aztán persze nem csak a brahmacsáriára vonatkozunk a sítás, hanem a vánaprasztekre és a szanyaszikra is utána, mert ugye formásában úgy van, hogy egyetlen egy ásramon, ahol engedélyezett a nőkkel való társulás, és ott is igazából egy nővel a feleséggel, mindenhol máshol celibátus van. És ugye még csak látnia sem szabad. Miért nem szabad látni egy nőt? Mert ugye hogyan történik a vágyaknak a felébredése a szívben? A látáson keresztül, ugye ezt Krisna is magyarázza a Bhagavad Gita-ban, még ezt tudjuk, hogy az érzéktárgyakat megpillantva felébred a vágy a szívben, és akkor elkezd tapolni, és akkor nem tud az ember megállt parancsolni. De miért? Miért? És akkor ez az, amiért mi nem nézünk ugye filmeket, nem nézünk ilyen dolgokat, olyan dolgokat, minden olyan dolgot kerülünk, még a látásokat is kerüljük, amikben ezekről a dolgokról van szó, amikről az érzéktárgyak meglátásáról van szó, mert ezeken keresztül ébred fel az ember szívében a vágy. Ugye ne várjon senki sem, hogy ó, hát én olyan pakka, brahmacsári vagy, akármilyen bakta vagyok, hogy nekem, én nyugodtan elmentek moziba, én nyugodtan járkálhatok az utcán, mindenféle mesztelen, gyakorlatilag szinte mesztelen őket látom, tehát ez engem nem probléma, nekem ez nem okozhat problémát, hiszen én bakta vagyok, csapázom a 16 kört, tartom a 4 szabályt. De ezt látjuk, hogy nem így van, mert még Ajahnmile is, aki egy tökéletes brámana volt, még őt is a szemén keresztül, ugye, az érzéktárgy látásán keresztül, meg a megfelelő cselekedet látásán keresztül nem tudta megfékezni a vágyát. Éppen ezért ez az ok, ami miatt a védikus kultúra elválasztja egymástól, ugye már nagyon korán kezdve a nemeket, a két nemet. És ez végigkíséri az életét, az összes ásramnak az életét, kivéve ugye a grihasztha ásramot, de ott is nagyon szigorú szabályai vannak a nőkkel való társulásnak. Miért? Azért, mert ugye az, hogy itt vagyunk az anyagi világban, annak mi az oka? Az, hogy azonosítjuk magunkat. Hát azon persze mondtuk, hogy tudatlanság, és anyagi vágyak, kélyes vágyak, stb. Megfeledkeztünk Krisnáról, de most ne ilyen filozófiai mélységbe menjünk, hanem az, hogy azonosítjuk magunkat a testünkkel. És a testi megjelenésnek mi a legalapvetőbb dolga? Mi van, amikor valaki magára gondol, akkor mi az az első dolog, amit tud magáról? Hogy férfi vagy nő? Pontosan ez az alapvető azonosságunk. Ez a testi, nem az alapvető azonosságunk, ez az alapvető testi megkülönböztetésünk. És a testi ragaszkodásunk leginkább a nemhez kapcsolódik. És aztán, hogy ez miért van? Ennek az oka az, hogy nem hogy az oka az, de ez szoros összefüggésben van, hogy ez a mi élettel. Ez a másik ok, ami miatt el kell választani egymástól a két nemet, mert hogyha korlátlan társulás lehetséges, akkor ugye az a korlátlan nem életet hozza magával, hiszen az érzéktárgyak megpillantása, ugye, mint ahogy sok helyen magyarázzák, átsárják, hogy a fiatal lányok és fiatal fiúk, hogyha együtt vannak és megpillantják egymást, akkor ott óhatatlanul vonzalom fog támadni, és akkor nem lehet megállítani a folyamatot. Tehát, hogy erre, ezért állítja meg, és tanítja már a brahmacsáriától kezdve a testvérével arra a gyerekeket és aztán a fiatalokat, hogy nem társulhatnak egymással szabadon. És erre a Manu Samhitában ugye rengeteg szabály van, hogy hogyan kell viselkedni egy brahmacsárinak, a guru feleségével, az anyjával, más nőkkel, stb. Tehát, hogy igazából hozzá sem szólhat, rá sem nézhet, maximum akkor, hogyha mondjuk messziről megérkezik haza, és akkor hogy kell köszöntenie. Tehát, hogy ilyen nagyon részletes szabályok is vonatkoznak erre, de arról szó sem lehet, hogy csak úgy félreeső helyen korlátlan társulásban lenni. És ez ugye azért van, mert a nem életnek az érzékszabályozást, aminek a legmagasabb szintje, az érzékkielégítés legmagasabb szintje a nem élet, és ez az, ami leginkább itt ragasztja az embereket az anyagi világban. Tehát ami itt ragaszt bennünket az anyagi világban, ez a nem élet, mert ez a legmagasabb érzékkielégítés, vagy a legnagyobb fokú. testhez való ragaszkodás az, ami a testhez, a nőhöz, a férfihez, a testhez való ragaszkodást okozza, és ez akadályozza meg leginkább azt, hogy visszamenjünk a lelki világba. Ugye? Tehát igazából nem azért vannak elválasztva a nemek, mert hogy Szent azt akarja Krisna, hogy szenvedjenek a férfiak és nők, hanem azért, mert tudja, hogy ha ez korlátlanul lehetséges, akkor nem fognak tudni visszamenni a lelki világba. Ugyanakkor, ugye, hogy nőt még látni sem szabad. Itt láttam, hogy közben próbálták eltakarni a brahmacsárik szemét a megfelelő prabhuk. Na most miért, mit értünk az alatt, hogy nő? Ez egy jó kérdés, ugye? Mert alapvetően ugye kétféle varnásama van. Van az aszura varnásama és van a daiva varnásama. Mind a kettőben ugyanazok a szabályok érvényesek, csak az a különbség, hogy az aszura varnásamot nem bakták alkotják, lehetnek benne bakták is, de nem feltétlenül a szabály, hogy baktákról van szó benne. Míg a daiva varnásamban mindenki bakta. És ez az elsődleges azonossága, hogy bakta. Nem az az elsődleges azonossága, hogy férfi vagy nő, vagy mataji, vagy prabhu, vagy sudra, vagy brahmacsári, vagy grihasta, vagy akármi, hanem az az elsődleges azonossága, hogy bakta. Igaz? Hogy vajsnava. Mi milyen varnásamában élünk? Mi a daiva varnásamában élünk, ugye? Tehát akkor mi az elsődleges azonosság egy daiva varnásamában élő vajsnavának? Az, hogy egy bakta, ugye? És mi így tekintünk egymásra, és így tekintünk a másik nem képviselőire is. Nem úgy tekintünk rájuk, mint mataji, hanem úgy tekintünk rájuk, mint bakták, ugye? Akik mellesleg mataji testben vannak, én mellesleg, vagy te mellesleg, ti mellesleg prabhu testben vagytok. És ez miért fontos? Azért, mert ebből nagyon sok félreértés adódik. Már a kultúránk során, vagy a történelmünk során is ebből nagyon-nagyon sok félreértés adódott, amikor valaki ezt összetévesztette, hogy a varnásrama kötelességek micsodák, és micsodák, és mi ezekhez képest mi a mi elsődleges azonosságunk. Ugye? Tehát mi bakták vagyunk, vajsnavák vagyunk, és az, hogy a varnásramát gyakoroljuk, az miért van? Az azért van, mert hogy az anyagi vágyainktól meg kell tisztulnunk, a még meglévő anyagi vágyainktól, és ezért egy szabályozott életet élünk. Végig megyünk az asrama folyamatában, megpróbáljuk cölibátust betartani, mint brahmacsárik, aztán utána, amikor grihasztha asramba belépünk, akkor próbáljuk a vágyainkat egy lekorlátozni egy nőre és arra is megfelelő módon, vagy egy férfi és arra is megfelelő módon, a lelki tanítómester engedélyével, a gyereknemzés céljából, stb. Tehát, hogy ez mind nagyon-nagyon szabályozott, és amikor elérjük a megfelelő kort, ezután az élet után, akkor reméljük, hogy sikerül elérnünk abba az álmállapotba, hogy rájövünk arra, hogy igazából ez az egész, ez ennek semmi különösebb jó dolog nem volt benne, semmi értelme nem volt, és képesek leszünk feladni, ugye? Még ezt az egy nőmúló társulást is, és belépni a válnapra, aztán majd a szanyászásomba. Tehát ez, a varnásanának ez a célja, és az a célja még, hogy példát mutassunk mindenki másnak, aki esetleg nem bakta, de látja, hogy a bakták hogy élnek szabályozott jámbor életet, és a számukra is egy példa lehet arra, hogy minél kevesebb, minél kisebb bűnnel tudjanak élni, és minél inkább fel tudják emelni magukat egy megfelelő, egy nagyobb minőségbe, egy magasabb kötőerőbe, és aztán alkalmasabbak legyenek arra, hogy elkezdjék ugye ők is a lelki életet. Ugye ez a varnásrama, nem más a célja a varnásnak. A mi vallásunk nem a varnásramáról szól, nem arról szól, hogy mi betartjuk a védikus, összes védikus szabályt, és majd ez alapján akarunk visszamenni Krisnához, hanem a mi vallásunk arról szól, hogy mi el akarjuk érni a Krisna prémát, az Isten iránti szeretetet, és ez ennek, ugye mi az útja? A Hare Krishna Maha Mantra vibrálása, Bhagavata Vidhi. Ugye? Tehát ez nagyon fontos tisztázni, hogy amiről ez a vers szól, az azt mutatja, hogy ez az Ajámila tökéletes brámana volt, abszolút tökéletes brámana volt, mindent tudott, de mégsem tudta szabályozni az érzékeit. Amikor megpillantott, mi történt? Hát egy teljesen átlagos dolog történt, ami velünk hát nap mint nap százszor megtörténik, hogyha kimész az utcára, nem? Tehát semmi különös. De ő annak ellenére egy tökéletes brámana volt, nem tudta megállni ezt. Hogy látott egy prostituáltat egy részeg sudrában. Tehát felébredt a szívében egy olyan kélyes vágy ébredt a szívében, aminek majd a következményeit, vagy a leírását majd látni fogjátok a következő esetben. És miért történhetett ez? Azért, mert fényes bizonyíték, hogy nem volt bakta. Hogy Ajamila nem volt bakta. Valójában nem volt bakta. Abban az értelemben nem volt bakta, hogy nem tiszta odaadó szolgálatot végzett, aminek az az egyhegyűen csak is és kizárólag Krisna odaadó szolgálatára koncentrált volna. Mert ahogy mondja ebben a magyarázatban Srila Prabhupád, a materialista élet hatásban rendkívül nehéz fegyelmezetnek nevezni. Ez csak akkor lehetséges, ha valaki az odaadó szolgálaton keresztül az Istenség legfelsőbb személyiségének különleges védelmét élvezi. Tehát a bakták sem azért tudják távol tartani magukat ezektől a kélyes vágyaktól, mert hogy annyira fantasztikusan érzik szabályozottak már, és olyan nagyon magas szinten vannak, ugye? Mint amilyen magas szinten Ajamila volt, és mégsem volt képes az érzékszabályozásra, hanem miért képesek rá? Azért, mert Krisna különleges védelme alatt állnak. Tehát, hogyha valaki végzi a tiszta odaadó szolgálatot, akkor Krisna különleges védelmet ad számára az érzéki vágyaktól, a kélyes vágyaktól, megvédi őt, és nem fog leesni. Tehát nem fog a szívében felébredni olyan mértékben a vágy, hogy ez aztán a leeséshez vezessen. Ugye? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy Krisna véd meg bennünket. Tehát ez sem a saját törekvésünk által tudjuk elérni, tehát ez sem a saját törekvésünknek az eredménye, hogy mi majd egy védőburkot húzunk magunk köré, mert a lelki gyakorlataink olyan erősek, és olyan lemondottak és érzékkontrolláltak vagyunk, hanem ezt is Krisna. Ebben is Krisna segít bennünket. Na most még itt azért egy-két érdekes dolog van, ami megütötte a fülemet. Itt ez a sudra. Arra a sudra, akiről azt mondja, ugye, hogy boldi volt és részeg volt, és itt ezzel a prostituáltal csak úgy rosszállt az erdőben. De ez már mutatja, hogy ez az erdőben volt, azért nem más volt, nem a nyílt területen volt. És miért érdekes ez? Azért, mert az, hogy valaki sudra, az nem egy alacsony pozíció. Mert az a varnásama része. Tehát a sudra az a varnásamába tartozik. Ugye négy varná közül ugyan a legalsó, akinek csak egy kötelessége van, egy valódi kötelessége van, az, hogy a felső három varnát szolgálja. Tehát, hogy a ksatriákat, a vajsiákat és a brámanákat szolgálja. De ők nagyon jó emberek, mert ugye leírja a bágodat, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy igazi sudra. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Nem lop. Nem hazudik. Részt vesz az áldozatokon az ura mellett. Mindig megvédi a brámanákat és mindig megvédi a teheneket. Ugye? Alázatos. Neheztelés nélkül szolgál. Tehát ezek mind nagyon jó tulajdonságok. Nem azt mondja a Bhagavatam a sudrákról, hogy ihatnak bort, már korlátlan nem életbe merülhetnek. Tehát nem ezzel jellemzi őket, hanem pozitív tulajdonságokkal jellemzi. Közben a legfontosabb az, hogy alázatosak. Alázatosak és neheztelés nélkül szolgálják a mestereiket. És mit tesz valakit sudrává? Nem azt tesz valakit sudrává, hogy ostoba. Nem azt tesz valakit sudrává, hogy rossz jellemű. Nem. Mert egy sudra jó jellemű kell, hogy legyen. Egy igazi sudra jó jellemű kell, hogy legyen. Hanem mi? Egyetlen egy dolog tesz valakit igazából sudrává, az, hogy nem vajsja, nem ksatria és nem brámana. Magyarán nem rendelkezik azokkal a kiemelkedően jó tulajdonságokkal, amelyekkel egy vajsja, egy ksatria és egy brámana rendelkezik. És ezt miben lehetne összefoglalni? Abban lehetne összefoglalni, hogy nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy önálló felelősségteljes életvitelt éljen. Egyszerűen nem rendelkezik vele, ezért mindig valakinek az irányítása alatt kell élnie. Tehát mindig irányítást kell kapni az élethez, mert egyszerűen nem képes arra, hogy saját maga kitalálja a saját életének a céljait, és azokat megvalósítsa és beteljesítse a saját erőfeszítéséből. Magyarán nem képes egy igazán önálló felelősségteljes életre. De ettől még lehet nagyon okos, hogy elsudrák írnokai a ksatriáknak, brámanáknak, tehát lehet írástudó is, semmi probléma. Lehet nagyon jó harcos, hiszen a talpasok, meg a lábasok, ugye azok mind sudra harcosok, akik ott harcolnak. Tehát lehet nagyon jó segédje egy ksatrián, vagy egy brámán, vagy egy vajsjának. Tehát lehetnek nagyon jó tulajdonsága, lehet nagyon intelligens, de az, ami hiányzik belőle, az pontosan ez. Ez a fajta önállóság. Ez a fajta fix képesség arra, hogy fixálja valaki a saját élet céljára magát, és azt be is tartsa. Ugye ezért kell, nem másért, ezért kell neki abban a helyzetben lenni, hogy mindig irányítás alatt van. És igazából egy sodra nem az utolsó szó, akiben mindenki belerúg. Ugye, a védikus kultúrában nem erről van szó, hanem a sudrák együtt laknak a családdal, együtt laknak a brámanákkal, a ksatriákkal és vajsjákkal, a mestereikkel, és a gyerekeiket, a sudrák gyerekeiket azokat ugyanúgy nevelik, mint a saját gyerekeiket. Tehát nem hogy ugyanúgy, de ugyanolyan figyelmet kapnak. Tehát nem nincs az a fajta elképesztő megkülönböztetés, amiről mi is elképzeljük azt, hogy egy szolgának mi jár. Tehát nem így történik. És éppen ezért lehetséges az, amiről ugye mindig beszéltünk, hogy a varnásom az nem kasztrendszer. Bár a születés alapvetően meghatározza valakinek, ahogy mi valakinek a varnája, de mégsem egy kasztrendszer. És akkor mi erre a biztosíték? Arra pont ez a biztosíték, hogy együtt laknak. A különböző varnák együtt laknak, tehát nem elkülönülten, ksatria telepeken, sudra telepeken, stb. Tehát nem elkülönülten laknak, hanem együtt laknak. És hogyha egy sudra gyerekről kiderül, hogy ő neki brámana tulajdonságai vannak, akkor az olyan képzést fog kapni. Értitek ezt? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a fajta társadalmi millió az, vagy együttélési mód az, ami biztosítja, hogy a varnásom az tényleg ne kasztrendszer legyen. Azán persze vannak még mások is, de hogy csak ez a sudrákkal kapcsolatban, ezt fontosnak tartottam elmondani. Akiről inkább szó lehet, hogy ez egy nagyon leesett sudra, mert persze nem csak leesett sudrák vannak, de vannak leesett brámanák, meg vannak leesett ksatriák, meg vannak leesett vajsják is. Értjük? Tehát a brámanák is, az, hogy valaki brámana, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő egy nagyon magas szintű ember, mert lehet, hogy brámana családban született, mint az Ajámila, csak aztán leesett, és akkor leesett a helyzetéből, és lehet, hogy ő még gyakorolja a brahminikus kötelességeit, mert még emberek megbízzák bizonyos teendők, bizonyos dolgok elvégzésére, hiszen még mindig ő a szakértő, ugye? Az üdvösségpiacnak a szakértője még mindig ő, és még mindig ő bízzák meg dolgokkal, de már lehet, hogy csak a legalacsonyabb rendű emberek fogják megbízni őt dolgokkal. Tehát lehet, hogy már egy ksatria, vagy egy bráman, a másik bráman már nem fogja őt megbízni semmilyen teendővel, mert már leesett. Mert vagy eleve olyan szintű brámana volt, értitek? Tehát a brámanák is rétegződnek, ksatriák is rétegződnek, valisiák is rétegződnek, és a sudrák is rétegződnek. Azok pláne rétegződnek. Tehát, tehát amikor gondolkozunk a varnásomáról, akkor hogyha a szociológiai dimenziókat nézünk, akkor azért ez egy sokkal bonyolultabb kép, mint hogyha csak van a négy varna, és akkor én tulajdonosan rendelkezik, és kész. Jó, akikre azt lehet mondani, hogy nekik korlátlanul lehet bort fogyasztani, alkoholt, nem életet élni, azok kicsodák, azok az antyazsák, ugye azok a törzsek, törzsi csoportok, akik az erdőben élnek. És hogy lesz valaki antyazsa? Úgy lesz valaki antyazsa, hogy nem megfelelő a születése, sajnos. Tehát, hogy vegyes házasságból születik, és elsősorban nem is anulómaja házasságból, ami azt jelenti, hogy magasabb varnájú férfi vesz feleségről, alacsonyabb varnájú nőt, mert az még hogyha egy varna a különbség köztük, akkor ott még van esélye az utódnak, hogy örökli az anyu varnáját. Tehát az még jó, az még a manuszamita szerintem is már dolog. De hogyha fordított a helyzet, pratilomaja, ugye ez az a nő magasabb varnája, mint a férfi, ott már tehát ott már nincsen esély arra, hogy a gyerek az varná, örökli bármelyik szüleinek is a varnáját, hanem ő adja Jajasz, tehát törzsi, tehát kaszton kívülévé válik. Ugye? És akkor ezek a kaszton kívüliek, ezek az antyagyerek azok, akik aztán nem is élhetnek a városban a varnásom a többi tagjával együtt, hanem ők élnek az erdőkben, és akkor nekik lehetséges. Ne, rájuk nem vonatkoznak ezek a szabályok, ők meghatározott, nem vonatkoznak a varnásom a szabályok, de ez nem jelenti azt, hogy nekik nincsenek szabályaik. Nekik is vannak törvényeik, csak azt maguknak hozzák. Tehát de védikus szinten különösebb elvárás nincsen velük szemben. De nekik is van, mint ahogy minden emberi társadalomnak vannak közösségi szabályaik, és meghozzák a saját közösségi szabályaikat, ugye. De sabarák, stb. Ezt Indra-gyumna marás történetéből ismerjük, ők is antyagyák, tehát ők sem a varnásom a részei, nem sudrák, hanem a sudránál alacsonyabb szintű törzsek voltak. Amikor ilyen törzsekről beszélünk, akkor mindig ezekről beszélünk. És akkor ugye nekik lehetséges ez az korlátlan érzékkielégítés. Miért? Azért ez azon az elven alapul, hogyha van a tűz, és hogyha a tűzre nagyon sok gít öntesz egyszerre, akkor az a tűz ki fog aludni. Tehát, hogyha ott az érzékkielégítés tüze, érzékkivágy tüze a szívedben, és akkor korlátlan nem élet van megengedve, hogy éljél, akkor meg fogsz csömörleni egy idő múlva. Tehát nekik ez az út van csak, mert ők nem képesek arra, amire varnásom a tagjai képesek, hogy szép lassan, ugye, fokozatosan eloltják azt a tüzet azzal, hogy nem táplálják. Mert hogyha csak szép lassan táplálod, tehát ez mindig érvényes ez az analógia, tehát csak ha szép lassan táplálod egy kis gyűvel ezt a tüzet, tehát mindig egy kis érzékielégítést azért megengedsz magadnak. Tehát úgy, hát miért még fiatal vagyok, hát majd még most még ráérek, majd amikor majd életendégén, majd akkor betartom a négy szabályt, és akkor majd jó vakta veszek, de most még ráérek erre, akkor mi történik? Mindig csak táplálod egy kis gyűvel ezt a tüzet, és akkor mi lesz belőle? Ugye csak erősödik ez a tűz, és azt, amikor jön a halál, akkor azt veszed észre, hogy a tűz az még mindig nagyon erősen él. És nem tudsz Krisnára gondolni. De hogyha meg mit csinálsz, az, hogy szépen fokozatosan ugye, szorítod be azt a tüzet, mert egy nagy tüzet nem tudsz azonnal elhatani, hanem szépen fokozatosan várod, türelmesen várod míg nem táplálod semmivel sem, hanem várod, amíg szépen lenyugszik, vagy elhangod, akkor ugye ez az érzékszabályozásnak a folyamata. Mert fokozatosan visszavonod magad az érzéktárgyaktól, és nem táplálod a saját érzékivágyainak a tüzét. De ez csak azoknak van, akik képesek erre. Tehát akik képesek ilyen szintű önkontrollra. És ilyen szintű önkontrollra csak a varnásrama szabályait betartó emberek képesek. Ugye? És ez még elvárt a sudráktól is, nem csak a satriáktól, és a sudráktól. Csak persze egy másik szinten. És hogyha ők nem tudják betartani, akkor nem ugyanazt a büntetést kapják, mint amilyen büntetést kapnak a vajsják, satriák és brámanák. Igaz? Ezt is tudjuk a Manuszamhitából, hogy nagyon fontos, nem mindenkinek ugyanaz a büntetése. Nagyon fontos, hogy ki vagy. Tehát, és ezt a törvénynek figyelembe kell venni, és a bírónak figyelembe kell venni, hogy te ki vagy, és mi a te felhatalmazásod, és mik a képességeid. És hogyha te nem vagy képes betartani dolgokat, akkor ez figyelembe van véve. Ugye ez valamilyen szinten ismeri a nyugati törvénykönyv is, vagy a nyugati polgári jog is, hogy büntetőjog is ismeri, hogyha vannak enyhítő körülmények. De azt hiszem, hogy a Manuszamhitában ez egy kicsit jobban körvonalazott meg. Az elméleti alapjai is sokkal inkább világosak, hogy az, aki a tudatlanság minőségében van döntően, mint egy sudra, attól ugye nem lehet ezt elvárni, hogy olyan szinten kontrollálja az érzékeit, mint egy brámana. És éppen ezért a büntetés nem biztos, hogy a büntetésnél még csak az sem szempont, hogy arányos legyen a bűnnel, és még az sem szempont, hogy arányos legyen másik varnáknak a büntetésével. Tehát, hogy nem ebből indul ki a szemlélete, nem ebből indul ki. Ezt értitek? Hogy mit mondok? Hanem mindig abból indul ki a büntetés, hogy abban a helyzetben, amelyben van, abban mi a megfelelő ahhoz, hogy valaki ebből a helyzetből ki tudjon emelkedni. Tehát magyarán nem érdemes összehasonlításokat tenni a brámanák, a ksatriák, a vajsák és a sudrák bizonyos bűneinek büntetése között. Mert nem arányos, mert nem helyezhető el egy lineáris, egyenes mentén a büntetés. Tehát nem ilyenek a dimenziói, értitek? Hogy azt úgy lehetne logikusan kikövetkeztetni, hogy akkor egy sudrának 5 év, akkor brámanának nem tudom mennyi. Mert például a brámanákat nem büntetnek. Brámanákra nem vonatkozik közelből a bónusz, amit egyetlen egy büntetést kap egy brámana, amit bármilyen bűnt követel, mit kap, milyen büntetést kap? Száműzik. Az a legnagyobb büntetés egy brámanának, hogy kiveszik addigi helyzetétől és száműzik. De egy brámana nem kap más büntetést, mert ki jogosult arra, hogy egy brámana felett ítélkezzen, vagy egy brámanát büntessen. Egyrészt, de az igazi jog pedig micsoda, ezt mondja a Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy, ami a baktákra is vonatkozik, de baktákkal kapcsolatban mondja persze, de ez igazából a brámanákra is vonatkozik, azokra a brámanákra, akik gyakorolják a brahmanikus kötelességeiket, hogy úgyis, ha gyakorolja a brahmanikus kötelességeit, azáltal úgyis meg fog tisztulni a bűnös visszahatástól, ami a bűnéből következik, mert a büntetésnek mi a célja? A védikus kultúrában a bosszúállás a büntetésnek a célja? Nem az a célja. Hanem az, hogy ugye elkülöníteni a társadalomtól, hogy a veszélyes, akkor elkülöníteni a társadalomtól. De az elsődleges célja az, hogy valaki a saját lelki életét, vagy a saját életét, a saját jövőjét, a saját útját, a saját karmikus útját ne veszélyeztesse. Tehát, hogy minél megvan a bűn, akkor megkapja azt a büntetést, ami ennek a visszahatása, hogy ne kelljen tovább vinni a következő életére, ugye? És akkor ilyen ellenőrizhetetlen módon, ellenőrizhetetlen körülmények között születik meg, hanem akkor a következő életére már csak a jó dolgokat vigye tovább, és legyen egy jó élete. Tehát igazából ez a büntetésnek a célja, hogy akkor kapd meg a visszahatását a bűnödnek, még ebben az életedben minél gyorsabban, mert annál jobb neked. Ennyi a büntetés célja. Valójában. Jó, nem tudom, húha. Bocsánat, nem akartam ennyit beszélni. Csak belemelegettem a témában. Egyetlen egy kérdés, hogyha valakinek van, ami tényleg a témával kapcsolatos, igen.
Mondják azt, hogy ilyeneket a közösség tiki? Tehát, hogyha mondjuk létrejön egy ilyen házasság, hogy én magasabban gyűlő vallában lévő feleség és feleség, ők már előre tudják, hogyha lesz gyermekük, akkor a közösség ezt kiközösíti?
Igen. Közösség is kiközösíti, meg ők maguk is tudják, hogy ez a sorsuk, de igazából az nagyon ritkán fordul elő, tehát, hogy nincs erre szükség, mert ez egy világra szóló skandalum, hogy ez előfordul egy védikus kultúrában.
Akkor honnan van az a sok kasztra?
Hát már az ő leszármazottjaik már.
Ha már van négy.
Akkor már van sok.
Értem.
Ha már van négy, akkor már van sok. A korlátlan nem élet megteszi a mutását. Hát nem, hány ilyen történetet olvasunk a bábavatalban, amiben ez megtörténik? Vagy a Mahábháratában? Hát hány ilyen történetet hallunk erről? De mondom, ez a védikus vallásom, tehát nem a dalva vallásomról beszélünk, tehát nem baktáknak, vajsnaváknak a közösségéről beszélünk, hanem a védikus vallásomról beszélünk, ami lényegében az aszura vallásom. Mert a védikus vallásom ugye az mit jelent? Azt jelenti, hogy minden védikus szabályt betartanak benne, de nem feltétlenül Isten van a középpontban. Mert lehet, hogy félisteneket imádnak, lehet, hogy szellemeket imádnak, lehet, hogy Brahmannal akarnak egyesülni, de nem Krisnát imádják, vagy nem Visnut imádják. Ugye? És akkor ez aszura vallásom. Igen?
Azt mentesíti ezekről a szabályokról a közösséget, vagy az adott házaspárt, hogy ők Krisnát imádják?
Nem mentesíti, hát minket sem mentesít, hiszen látod, hogy van egy szabályai, de mégse tesszük azt, hogy mégse vizsgáljuk azt, hogy ki milyen varnába tartozik. Tehát nem ez a fő szempontja egy baktánál, ugye, hogy milyen varnában, mert a varnának milyen szempontból van csak a dalva varnásomban jelentősége, abból a szempontból, hogy valaki miből keresi a kenyerét. Tehát igazából, amikor brahmacsári vagy, nincsen jelentőség, hogy milyen varnában vagy, amikor vánaprasztha meg szannyászi vagy, akkor sem sincs jelentőség, hogy milyen varnában vagy, mert brámana vagy. Tehát ezekben az asanokban te brámanaként funkcionálsz. Amikor grihasztha vagy és megkeresed a kenyered, attól függően, hogy milyen foglalkozásból, az a varna helyzeted. De egy vasnavának más szempontból igazából nincs jelentőség a varna helyzetének. Csak a grihasztha asanban. Mert egyébként mindig brámana. Egyébként mindig brahmanikus kötelességeket végez egy brámana szintjén. Brámana, minimum egy brámana tudat szintjén. Jó, oké, ez egy bonyolult téma. Nem is akarok ennél jobban belemenni, mert csak már 10 percet tovább léptük az időt. Srila Prabhupada vagy ki.
Bóra Bhakta Vrinda ki.